Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
A magyar organikus építészet az 1992-es szevillai világkiállítás Makovec Imre által tervezett pavilonja után közel 30 évvel kapott lehetőséget, hogy hazánkat világkiállításon képviselje. A nyitás óta érkező sajtóhírek, látogatottsági mutatók és beszámolók alapján a pavilon és a benne lévő kiállítás sikeresen adja át a kiállítás üzenetét, hisz nyitáskor azonnal a 15 legkülönlegesebb pavilon közé választották, és a november végi látogatottsági adatok alapján a 10 legtöbb látogatót vonzó pavilon között van. Mai beszélgetőtársaim Váradi Balázs, Tóth Márton és Salap Endre építészek, akik a pavilon társtervezői voltak, illetve Tóth Márton a pavilon belső építész vezető tervezője volt. Köszöntelek benneteket, én pedig Csóka Balázs vagyok, az Országépítő folyóirat felelős szerkesztője. A beszélgetés elején meg kell jegyeznem, hogy az Országépítő folyóirat karácsonyi számának vezető témája a pavilon bemutatása. A mostani podcast adásunk, beszélgetésünknek a témája inkább a tervezés és a kivitelezés folyamatára, menetére lesz kihegyezve. Köszöntelek benneteket.
Szervusztok.
Szervusz.
Legelső kérdés, ami mindenkit leginkább izgat, hogy mit láttok? Milyen a pavilon fogadtatása Dubajban a világkiállításon? Tóth Márton kezdi.
Amikor kint voltunk, akkor én jó magam akkor láttam először, amikor most nem is tudom, mikor november környékén kint voltunk. Én legutoljára az építkezés alatt láttam a pavilont. Hát nyilván, mint egy másik világba érkeztem volna az építkezés utáni szakaszból, és megdöbbentem őszintén szóval, hogy milyen sorok kígyóznak előtte, és hogy folyamatosan pörögnek. Ott voltunk délelőtti órákban, napközben is, ott voltunk késő este is, és tulajdonképpen folyamatosan álltak a sorok, és folyamatosan tömve volt az egész.
Hány fok van most Dubajban? Csak hogy egy kicsit mindenkinek.
Hát nappal ilyen 30-33, éjszaka meg ilyen nagyon kellemes, ilyen 25, olyan, mint egy nagyon-nagyon felhasználó barát magyar nyár, ilyen igazi strandidős. Este kimegyünk a kávézókba, nappal pedig fürdeni szeretnénk, de hát tudom, egy abszolút nyári idő van. Uh-huh.
Mekkora a világkiállítás területe? Hány pavilon van? Tudtok erről bármi?
Azt hiszem, hogy saját építésű pavilonból talán 82 van, mármint hogy olyan ország, aki ezt bevállalta. Sokan előre elkészített épületekben bérelnek helyet maguknak, és hát vannak a kiemelt pavilonok, az Emirátusoké, és néhány környékbeli országé, a GCC államoknak nevezik ők magukat, az öbölmenti államoknak, nekik is külön pavilonjuk, szóval. De aki hozzánk hasonló cipőben jár, az úgy tudom, hogy 82 darab pavilon velünk együtt.
Mi a világkiállításnak a üzenete a 21. században? Mert van bennem egy ilyen kép, hogy a 19. században Amerikában világkiállítás van, és viszik a gőzgépet és az ipari termékeket, az újításokat. 21. században mi az, ami ebből izgalmas még? Vagy mi más?
Szerintem most egészen más oldalról közelítik meg a világkiállítás kérdését, mint annak idején. Tehát akkor én legalábbis úgy láttam, hogy már a kérdésfeltevés is a... Hogy is voltak a címszavak?
Connecting minds, creating the future, ez a hívó szó.
Igen, tehát mintha most nem azt akarná bemutatni a világ, vagy a sok nemzetnek a itt alkotott közössége, hogy na, ezeket csináltuk az elmúlt időkben, és ilyen nagyon-nagyon királyok vagyunk, hanem inkább egy ilyen egységes izgulásra hívja fel az országokat, hogy na, most együtt izguljunk a jövőért egy kicsit.
Mik ezek a hívó szavak? Bocsánat, mik ezek a hívó szavak magyarul, mert itt Balázs elsoroltad angolul.
Ja, nem, hát volt egy ilyen kezdő mondat, hogy is hangzik magyarul, hogy a csatlakoztatni a tudást, és együtt készülni a jövőre, vagy együtt elkészíteni a jövőt. Van ebben, most lehet ezt elemezgetni.
Ugyanakkor vannak ilyen, már ez a pavilon, ez az expo, az ilyen három részre tagolódik. Van a mobilitás zóna, van a lehetőség, és van a, és a fenntarthatóság. És amikor az ember kim van a kiállításon, akkor is azt látja, hogy tulajdonképpen minden második pavilonnak a középpontjában az áll, hogy vagy az esőerdők, vagy a víz, vagy a levegő, tehát hogy a környezetünkért való aggódás van mindegyik, nagyon sok pavilonnak a középpontjában, azok, akik nem a saját nemzetüket akarják bemutatni. Hogy ez, tehát hogy mindenki így reagált egy ilyen felkiáltással reagált ezekre a hívószavakra. Tehát ezért gondolom én azt, ezért van az én fejemben inkább az, hogy nem az eredményeknek a megmutatása, hanem inkább útkeresés.
Balázs?
Egy kicsikét visszatérnék az első kérdésedhez, hogy a magyar pavilon látogatottsága milyen, vagy fogadtatása milyen. Egyrészt mi is egy elég komoly és az egész világot érintő témával indultunk, a víz. Ezzel másrészt láthatóan olyan vízhangja van, hogy az ottani és a környékbeli uralkodók látogatják meg külön a magyar pavilont. Szóval nagyon kiemelt helyzetben vagyunk ott. Nem csak a téma miatt, hanem valószínűleg azért, amit én is tapasztaltam, mint ahogy Marci is, csak két héttel korábban hívtak meg egy konferenciára, akkor láttam én is készen a pavilont, hogy valójában nagyon komplex, amit csináltunk. Nem csak a témáját érintően, de gyakorlatilag még a formaruhát, az arculatot, mindent érintően sikeresen tudjuk átadni azt, hogy mennyire fontos, és kincsünk ez a víz dolog, és hogy ez mennyire érzékenyen érinti a világot.
Hát ennek az a nehézsége is szerintem, hogy teljesen jogos, hogy ez ennyire központi kérdésé válik napjainkban, de ugyanakkor ez könnyű ledarálni és unalmassá tenni, és most nem beszélve a különböző ilyen multiknak a greenwashing technológiájáról, hogy zöldre festjük és kész. Hogy lehet ezt, vagy amit mondod, hogy egységes a magyar pavilon kiállítása, megjelenése, hogy lehet ezt érdekesen a többi hasonló tematikájú kiállítástól ból kiemelkedően megmutatni, hogy mit láttok, hogy minek a következménye ezek a jó látogatottsági adatok, a visszajelzések, pozitív visszajelzések?
Én azt láttam, vannak ennek ilyen apró jelenetei, meg vannak ilyen eléggé nagyvonalú elemei. Hát a nagyvonalú elemei én inkább úgy láttam, hogy azok, hogy hát például, hogyha most itt nem spoilerezem el az élményt nagyon, akkor azok a pavilonok szerepelnek általában a nagy látogatottságok között, amik ilyen eléggé sokszerűen hatnak, van bennük valami ilyen nagyon, mondják ezt a wow feelinget, de én inkább azt mondanám, hogy ilyen sokkoló látványelemek, ezek nyűgözik le a népséget. Például a mi esetünkben ez a kupolában forgatott elképesztő videó, amitől tényleg az ember így áll és tátja a száját, tehát az egy fantasztikus élmény. Most én direkt nem szakmai oldalról beszélek, hanem laikus oldalról beszélek, de például hasonló, nagyvonalú elem volt például nem az új-zélandi, hanem volt egy pavilon, ami tulajdonképpen egy hatalmas erdő volt. Ez valamelyik...
Hát például Szingapúr.
Szingapúri, igen. Tulajdonképpen az ember végigment rajta, és igazából olyan sok mindent nem látott, nem voltak benne ilyen nagyívű vetítések, meg minden, mint a miénkben. De ez ember megállt előtte, és tényleg egy óriási méretű erdő, és azon közötte, mintha az ember a liánok között sétálna a fák között, úgy kanyarog egy útvonal, és egy olyan benyomást szerez az esőerdőkről, hogy az elképesztő. Ugyanakkor itt szinte semmi technika nem volt benne. Gépészet semmi. Tehát nem volt benne egyetlen légkondicionált terület sem. Az ember kiment, és őrület. Tehát ez az egyik volt. Tehát van egy ilyen nagyon nagy vonalú, ami ilyen, tényleg azt mondom, sokszerű élmény. A másik meg ezek a kicsi dolgok, amire a Balázs is utalt, hogy részletekben menően megcsinálták, részletekben menően megletoldva, mindenre lett gondolva. Tehát, hogy például az egy nagyon fontos dolog volt, hogy magyarok voltak a személyzet, akikkel találkoztunk, azok mind magyarok voltak. És ennek az egésznek akkor is van egy
ez nem szelleme. Ez általános?
Nagyon nem általános. És nagyon fura is volt egy olyan pavilont meglátogatni, ami nem egy ilyen felkiáltásszerű, jövőtől való rettegésben felkiáltásszerű pavilon volt, hanem egy nemzetet bemutató pavilonban egy látszólag abszolút nem annak a nemzetnek a képviselőjét látni, aki körbevezeti a kiállítást.
Mert nekem, mint én ugye fotók alapján, néhány rövidebb videó alapján láttam, vagy videón láttam a pavilont, az, ami feltűnt, és ami nekem mindig a szerves építészetben fontos is, hogy az épület maga az, ami megjelenik, és nem csak olyan értelemben mondom ezt, hogy mint látványelem, hanem hogy a tartószerkezet és a héjak, a burkolatok nem válnak el, hanem egy egységes, mondhatni, hogy szerves egységet képez a tartószerkezet, ami egybe a látványnak is a fő része, és a ma szükséges mondjuk gépészetek, mindenféle kiegészítő szerkezetek, azok pedig el vannak dugva az épületbe. De akkor úgy látom, hogy ez a gondolatnak ez a teljessége odáig elment, és én ez a meglepő számomra, hogy ez nem általános, hogy a személyzetig, a munkaruhák, azok mind végig gondoltak, tervezettek, és egy kézben tartottak voltak.
Igen, volt egy ilyen, még a belső építészetben volt ez elkezdve, de aztán ott annyira nem jelent meg markánsan, viszont minden máshol eléggé, hogy el lett ültetve egy ilyen dolog, hogy milyen jó dolog, hogy ezeknek a magyarországi vizeknek ilyen sokféle színe van. És ezek a sokféle színek, ezek a belső építészetben végig olyan nagyon nem jelentek meg, de például a ruhákon, meg mindenhol máshol azért mégiscsak összejött egy ilyen általános benyomás, hogy ezek akkor is a víznek a színei például.
Azt ugye felmondtam, hogy a víz a központi téma, de akkor mondjatok egy pár szót arról, hogy aki bemegy a magyar pavilonba, az mit lát?
Hát először is bemegy, mert az épület annyira különleges, összehasonlítva sok más pavilonnal, hogy egészen egyszerűen kíváncsivá teszi a szemet. Mert szokatlan az anyaghasználat, pláne a sivatagban a fa az egy egészen a mi pavilonunk előtti időkig egy ez nem használatos szerkezeti anyag volt. Másrészt együtt működik még a kertépítészet is, és a belső építészet is, és az építészet is, minden kapcsolódik, érződik rajta, hogy ez egyben van ott. Egyébként meg egy tök jó kontrasztot ad a szomszédos észak-koreai pavilon, ami meg egy ilyen iszonyatos, brutalista méreteiben is, meg kialakításában is brutalista épület. Szóval jót tesz a szemnek, hogy...
Ezt nem akarom kikerülni, azt a kérdést, hogy ugye ez egy teljesen fa épület. Szerintem fontos kitérni arra, hogy a számos ilyen Facebook poszt kritika volt, hogy hú, hát a fa építészet, hogy az milyen baromi drága volt odavinni, és hát hogy miért ezt a rohadrága technológiát. Bennem persze fölmerült a kérdés, hogy hát valamiből építeni kell, de ha jól tudom, az a koncepció, hogy ez az épület aztán elmozdítható és haza szállítható. Mi ezzel a terv? Mit láttok ebből most?
Ennek az ötletnek a megvalósulását nem látjuk még tisztán. Biztos, hogy sok döntéshozónak sok döntést meg kell hozni ahhoz, hogy ez újjáépülhessen, vagy esetleg ott megmaradhasson állandó épületként, de a szerkezet az készen áll. Ezt úgy terveztük, hogy szétszedhető, összerakható legyen. Meg is történt ez itthon egy próbaépítés keretében. Szóval nagyjából mi ezt tudtuk nyújtani. Ma jövőről nem igazán gondoskodhat csak az, akinek van hozzá anyagi, meg jogi lehetősége.
Hát elvileg egyébként annyiból megvan határozva a jövője, hogy mindenféle szerződés, meg mindenféle egyesség szerint ezt le kell bontani, mert akkor ilyen mindenféle plusz vámterek, meg mindenféle ilyen regulák csattannak a résztvevőkön, hogyha ez nem történik, meg például nem viszik el a faanyagot.
Tehát akkor azt egész biztos, hogy ez a pavilon a március 30-ai zárás után le lesz bontva, és haza lesz szállítva.
Hát aztán, hogyha meg fogja magát és elk, és megveszi otthon Glorietnek, akkor nem, de, de egyébként igen.
Hivatalosan úgy kell visszaadni a területet, ahogy átvették. Tehát teljesen, ott van egy-két épület, ami állandó jelleggel épült, és az összes többit azt ilyen sivatagi jellegre vissza kell állítani.
Igen, van egy koncepció terv ennek a területnek a hasznosításáról, ami tulajdonképpen arról szól, hogy ez egy 15 perces város legyen, tehát bárhova gyalog 15 perccel elérje. Ez egy körülbelül, én azt tudom elképzelni, hogy az egyetemi városnak szánják, vagy egyetemi város résznek. Ezt csak azért tudom, mert ott voltam ezen a konferencián, ahol én mutattam be a magyar pavilont, és egyébként ott voltak az egész terület hasznosításával foglalkozó szakemberek, akik ezt végig tervezték az elején, és a jövőjét is megtervezték. Szóval.
Beszéljünk majd erről a konferenciáról is, de gyorsan eltértünk, és én tereltem el a szót a kiállításról. Tehát, hogy aki bemegy, oda ebbe jutottunk, mit látunk bent? Tehát mi az, ami megragadja a betérőt?
Tömör, gyönyör, minden. Fantasztikus.
Hát, a lányok.
És a lányokat mi ragadja meg?
Hát a betérőknek a mennyisége. Még mindig jönnek, még mindig
köszöntjük
jönnek.
Köszöntjük az ifjú apukákat is a beszélgető társak között.
Leginkább az ragadja meg őket, hogy így minden, az ott dolgozókat, hogy visszatereljék az embereket a kiállítás útvonalára. Mert mindenki kapásból az akvabárba szeretne bemenni, ami a legvége elvileg a kiállításnak.
Mert egy annyira könnyű hát, akvabár.
Mert szomjas mindenki.
És mi az eleje? Mondjátok már el, hogy...
Na, hát belépünk, elterelnek minket, ahogy Endre mondta, a kiállítás kezdetéhez, fölterelik a népet egy magas lépcsőre, tulajdonképpen két vagy három szint magasságba fölterelik a népet. Egy olyan lépcsőházban, aminek a közepén megy egy lift, de és úgy volt egyébként, hogy ezt használja a nép, de aztán, hál' Istennek nem ez történik, hanem mindenki a lépcső megy fölfelé. Ugyanis ez a lépcsőház, ez úgy néz ki, mint hogyha az ember a föld gyomrából elkezdene fölfelé menni, és ilyen infografikák vannak a lépcsőháznak a falára fölrakva, hogy most éppen, ami lemodellezi a földkéregnek a változását, ahogy megyünk föl, tulajdonképpen a ásványvizeknek a útján haladunk fölfelé. És akkor fölérkezünk a tetejére, és akkor elkezdődik, akkor a rámpán találjuk magunkat, így egy furcsa tér tulajdonképpen, mert eléggé komplex, mert egyfelől látjuk, hogy egy nagy kör alaprajzú térben vagyunk, valahol így meghatározhatatlan helyen. Előttünk áll egy óriási nagy kemence, egy fehér kemence-szerű valami, és indul lefelé egy íves rámpa. És a rámpának az egyik oldalán elkezdődik a tematikus kiállítás, ami ahogy megyünk végig, tulajdonképpen teletömi az agyunkat mindenféle információval Magyarországról. És nekem ez azért tetszik nagyon, mert amellett, hogy színes, szagos, rengeteg információval, így egy kicsit elaltatja az embert, hogy hol is van. És így megy le az ember, vannak ilyen nagyon-nagyon szép ilyen kiállások, például a tornyokban lévő hévíztorony, a ásványtorony, ahol megmutatják, ahol beállunk, és egy ilyen timelapse-es videóban megnézhetjük a hévízi tónak a egy évét, ahogy kitavaszodik, nyár lesz, ősztél, ami egyébként ott ugye megint egy nagyon érdekes dolog, mert hogy egy sivatagi országban vagyunk, ahol tulajdonképpen két évszak van.
A látogatók, van arra adatotok, hogy visszajelzésetek, hogy mennyire csak az arab országokból vannak, vagy...
Nem csak az arab országokból, de...
De jellemzően azért onnan.
Hát igen, igen. De erre vonatkozólag nincsen szerintem semmiféle adatunk, de hát csak ugye van egy házigazda, az arab országok, és az ember nyilván akkor csuklóval egy kicsit úgy viselkedik, hogy, hogy oda, tehát ő mutatkozik be. Hozzáteszem, a kiállítást azt nem mi terveztük és építettük, tehát ez, de ez valahogy úgy látszik, nekik is egy ilyen fontos dolog volt, hogy arab országba megyünk, és ott mutatjuk be ennek a világnak mindenféle sajátosságát, nem csak a vizet, hanem az évszakokat, meg a többit is. Megyünk tovább lefelé, rengeteg infóval telepakolódunk.
Ezek fürdők, termálfürdők.
Budapestnek a fürdői, egyéb országban az egyéb helyeken lévő fürdők, akkor magáról a gyógyvizeknek a hatásáról, a gyógyászatáról, magáról az összetételekről, a vizeknek a különbözőségéről.
Az a szelfitorony tulajdonképpen.
A szelfitorony, igen.
Ezek azok a kis kristályok, amik lógnak le a...
Igen, az Almaktum hercegek is ott fotózkodtak állítólag. És utána megy bele egy kicsit abba, hogy a hatásába is, hogy egy ilyen a víznek ez a nyugtató hatása, nyugtatás, gyógyítás, tehát úgy szépen lassan víz bele tölti a kiállítás minket egy olyan állapotba, hogy felkészít a kupolában lévő attrakcióra, ami egy, hát nem is tudom, egy 5-10 perces videó, és a kupola közepén van egy medence, ami tele van golyókkal. Mindenkinek mindenkit nagyon izgatott, hogy ez most vajon hogy fog elsülni, ez a medence tele ilyen műanyag golyókkal. Nagyon-nagyon a határán mozog annak, hogy mozgott a elképzelés annak, hogy gagyi lesz-e, vagy egy marhára nagy dobás. De hát azt látjuk, hogy imádják. Tehát ez mindenki oda bemegy, betakarózik ezekkel a gombócokkal, és akkor onnan nézi az egész videót, és így csorog a nyála mindenkinek.
Aztán... Ezek ilyen zselés, puha,
nem,
összenyomódó, vagy mik?
Nem, ezek ilyen nagyon, hát mik ezek? Milyen labdácskák?
Valamilyen műanyag labda, de nem
sima gép.
Vákumszívott ki ilyen kis labdácskák.
De olyan érzésed van benne, hogyha belefekszel, mint hogyha igazából vízbe lennél. És úgy elmerülsz, hogyha befekszel, akkor igazából így csak a fejed lóg ki. Így fekszel benne, de kint van a fejed, onnan nézed a vetítést.
Megtámasztja a fejedet is nagyon, nagyon kellemesen.
És így a körbenézel utána, csak annyit látsz, hogy a medencének a peremén ilyen arcok vannak végig, mert mindenki ott fekszik bent.
Abszolút ilyen vidám parkélmény lett így a végére. Igen, részben.
Ugyanakkor maga a videó, tehát is, hogy ez a film, az nem vidám park, azért az egy nagyon szépen
kitalált
film, eszméletlen jó hangeffektekkel.
És az miről szól az a videó? Vagy az csak egy érzés?
Ez egy benyomás, egy vizes benyomás tulajdonképpen. Szeretnénk azt hinni, hogy sok beszélgetés volt egyébként a kiállítás tervezőkkel, szeretnénk azt gondolni, hogy ezekből a beszélgetésekből valami úgy átment, mert voltak olyan jelenetek benne, hogy az ugye, ami tőlünk jött, de tehát, hogy például az, hogy úgy használták a kupolát, hogy nem el akarták takarni, hanem sokszor felhasználták azt, hogy kidoborították, hogy most valamiben vagyunk, és az, amit rávetítenek, az olyan, mint hogy a kívülről történne. És mi egy épületben vagyunk.
Hát ez mondjuk egy következménye annak, hogy nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy ne akarják eltakarni. Igen. És megértette rengeteg...
Mert sokszor volt az, hogy akkor ezt takarjuk el. Mert ugye, bocsánat, ezt nem fejtettük ki, amikor belépünk a kupolába, akkor látjuk a tartószerkezetet. Tehát ezeket a ragasztott tartókat, ezek ezer darabja osztják ezt a vetítési felületet, és ezzel mindig ment a vita, hogy ezt most...
Ezt milyen jól lenne kiszedni?
Kiszedni, igen, vagy elburkolni az egészet, és ezen tényleg nagy viták mentek. Aztán, amikor már kiderült, hogy nem fogjuk elburkolni, akkor az, hogy milyen mélyen legyen a vetítővászon, mennyire legyen visszatartva a tartónak a síkjához képest, ezen óriási meccsek mentek, és végül ők is használták ezt az effektet, hogy nem tűnik el a kupola azért, mert megy a videó. És ez nagyon jót tett neki.
Én könnyű helyzetben vagyok, mert én láttam fotókat, de a vagy az újságba, ugye ezek meg fognak jelenni a karácsonyi számban, amit említettem, vagy a podcast adásunknak a Facebook posztjába is fogunk föltenni ilyen fotókat, és akkor azt érdemes lesz követni, amiről most itt beszéltek, meséltek, az könnyebb legyen vizualizálni.
Igen, meg el kell menni, ugye?
Hát az meg a...
El kell menni, nyilván.
Most úgyis, hogy jó idő van, nincs ilyen
nagyon jó
mocskos esős idő.
Igen. Aztán még gyorsan befejezvén ezt a dolgot, kimegyünk a vetítés végén, lemegyünk a másik lépcsőházon egy szintet, és tulajdonképpen az akvabár fogad minket így premier plánba, és ez zárja tulajdonképpen az eseményt. Ez az akvabár, itt vizeket lehet kóstolni, magyar vizeket lehet kóstolni, és magyar termékeket lehet vásárolni, de a kialakítása is igazából olyan, mint egy ilyen feltörő hőforrás.
Igen, ez nagyon szép. És hogyha egymás után kóstolod a vizeket, akkor valóban érzed a különbséget? Igen. Még ez soha nem volt erre lehetősége.
Én azért kóstoltam vizet, mert nagyon szomjas vagyok, hogy adok egy kis vizet.
Nem, én végig kóstoltam mind a hármat, hármat sikerült végül is kivinni, és abszolút érződik az ízén is, még talán kicsit a sajmességén is, hogy más vizekről van szó. És akkor befejezvén, mert ez már nem a kiállítás része, de amikor végigér a látogató, akkor lényegében innen tud belépni a bisztróba, az étterembe, mert hogy az is van a pavilonban, egy elég komoly konyha technológiával megtüzdelve, ki is próbáltuk. Nagyon magyar és nagyon magas minőségben.
Elképesztő.
Szolgálják kezemben, fantasztikus. Nem merem megmondani a nagymamámnak, de hogy a életem legjobb töltött káposztáját itt tettem.
De most miután podcast függő, ezért most már...
Hála az égnek, nem nagy esély van arra, hogy meghallgassa.
Majd a szomszéd elmondja neki.
De tényleg, hát Endre is elismerően csettintett, pedig aztán nagy gasztroember.
Meglepően dolgozták fel így. A Balázsnak, mikor kihozták a töltött káposztáját, gyere, elsőre nem mondod meg, hogy töltött káposzta.
Tulajdonképpen egyébként ez is hozzátartozik ehhez a amiről két sorra fejebb beszéltünk, ehhez a összeszedettséghez, kompaktsághoz, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, hogy nem tehát nem úgy álltak hozzá ehhez az étteremhez, meg bisztróhoz sem gasztronómiai szempontból, hogy hát most itt nem arról van szó, hogy most mennyien lesznek magyarok, nem sokan, hát most itt simán csinálunk egy pörköltet, aztán tök mindegy, hanem olyan formában, olyan módon csinálták ezt meg, hogy aki eljön Magyarországról, és ebben él, az is azt mondja, hogy ez igen.
Ez korrekt, rendben van.
Igen. Tehát, hogy tényleg a legmagasabb szintet előhozták.
Itt talán érdemes megjegyezni, hogy már pedzegettük, de hogy ezt a pavilon tulajdonképpen három különböző tervező csapat rakta össze. Mi az építészet, belső építészet, egy kiállítás tervező csapat, és aki maga a konyhát és a konyha technológiát tervezte meg. Szóval elég egy szinten kellett együtt dolgoznunk két másik csapattal.
Ennek megfelelően rengeteg konfliktus is kialakult.
Természetesen.
De a végeredmény tekintve megérte.
Úgy tűnik, hogy igen.
Szerintem pont jó ponton is vagyunk ezzel a tervező csapatokkal, hogy térjünk egy kicsit vissza oda, ami a beszélgetésünknek a fő gondolata vagy szándéka volt, hogy ez maga egy ilyen pavilonnak a tervezése, kivitelezése is egy egyedülálló és baromi izgalmas kérdés. Hogy csöppentetek ti bele ennek a tervezési folyamatába? Illetve mikor?
Mindenki máshogy. Balázs kezdik.
Én kezdem, mert én kezdtem a belecsöppenést. 2018 nyara. Talán július, vagy június, de inkább július. Hát akkor én már a Triskelben dolgoztam néhány éve, és a menyussal egyre több munkán kezdett összefonódni, illetve egyre több munkát ajánlott. És ezzel csak megállított itt a Kecske utca ajtajában, és izgatottan félig halkan mondta, hogy figyelj csak, volna itt valami nagyon érdekes dolog, Dubajba kell pavilon tervezni. Mit szólsz hozzá? Hanem csináljuk. Mondta, hogy nem tud semmit róla, tulajdonképpen most keresték meg egy-két napja. Úgyhogy igazából nem tud ígérni semmit. Na, ez tetszik, akkor na, ez akkor így kerültem én bele, és azóta, hát most már nem hála az égnek, de hogy az azóta eltelt 3 évben.
Az ráment.
Folyamatosan, szinte folyamatosan csak ezzel foglalkoztunk. És aztán alakult szépen a csapat, és úgy a következő etap végül is Marciék lettek.
Szólaljon meg Endre is, most Marci narag, úgyhogy szabadba vágok. De csak Endre itt elnyomjátok.
Egyébként fel akartam vezetni Endrét, de egyébként, de parancsolj, Endre.
Most éppen azon gondolkodtam, hogy mikor kezdted, de szerintem 18 végén volt az, hogy Balázs felkeresett, és utána kerültem még, 2019-el jöttem a Paralelhez dolgozni, és nekem akkor kezdődött ez igazából az expo. Ez volt az irodában ez volt az első munkám. Igen. Így, hogy rendbe kellett rakni a 3D-s modelljét az épületnek, a tartószerkezetet.
Meg úgy egyetlen az egész fájt rendbe kell rakni.
A fájt rendbe kellett rakni.
Ez erős kezdés akkor.
Hát az igen, főleg utánunk. Ami a kuperájt mi ott csináltuk.
Bár nem mondanám, hogy most már ugye a végére szebben néz ki a fájl, mert ahány szrát kellett tervezni, annyi variáció van abban a fájlban.
Hát igen, ez szerintem a Expo-nak a Riked menedzsmentje, azt szerintem ez külön egy podcastot megérdemelne, Endre egy személyben lenyomná.
Hát én akkor kerültem, igen, így 2019 elejével. Így elég sok időt rászántunk utána mindenre.
3 évet.
És Márton?
Én a Balázs után nem sokkal, de csak azért, mert én elmentem nyaralni. Nem. Igazából én 18 szeptemberében, és egyébként elég hasonló módon, mint Balázs, csak én nem az utcán, hanem itt a Kecske utcában a férfi WC előtt lettem megállítva Menyus által, és körülbelül a reakcióm is hasonló volt, hogy Menyus, ő is ugyanígy, hogy hát van egy kis munka, és akkor Dubajba kéne a pavilont tervezni, és körülbelül én is azt, hogy hát nyomassuk, hát nem is kérdés. És akkor tulajdonképpen miután Balázs akkor még tulajdonképpen félig a pavilont csinált, a félig tiszkeres munkákat is csinált, tehát így én voltam az, aki egy addigra már eléggé elkészített koncepcióba elkezdett dolgozni, majd teljes munkaidőben, és akkor Balázs mindig följött, és akkor ott beszélgettünk, nézegettünk, és akkor ő is csinálta. De aztán hamar tulajdonképpen ezek amennyi tartott az egész munkafolyamat, ezek ilyen nüanszok, ezek a kezdési időpontok. Tehát utána Balázs is hamarosan lezárta a digi ügyeit, és akkor összejöttünk, és akkor elkezdtük együtt csinálni, és akkor de céges hátterünk akkor még csak nekünk volt, és azért kezdtük így, és ez Endre hozzánk érkezett, akitől végül is úgy normálisan elkezdtek haladni a feldolgozási folyamatok is, meg úgy egyáltalán, aki így, tényleg így átlátta a fáj struktúrát, meg Endre volt az, aki végignyomta tulajdonképpen a tartószerkezeti részét építész oldalról végignyomta, mielőtt minket a Balázzsal egészen más idegek ráztak. Tehát, hogy egy szó, mint 118 szeptemberétől vagyok én is benne.
És hogy néz ki egy ekkora épületnek Dubajba való engedélyeztetése, terv?
Tiéd a szó, Balázs. Akkor mi el is menjünk rendjével, megcsinálom 2 mincetet addig.
Jó, köszönöm. Szerintem lépjünk vissza oda, hogy mennyire egyszerre kellett mindent tervezni. Mert hogy az nyilvánvaló volt, hogyha 2018 vége felé valamilyen koncepciót elfogad valaki, mármint hogy az építető, és az akkor még úgy tűnt, hogy 2020 októberében meg kell nyitni, akkor itt iszonyatos erővel kell dolgozni mindenkinek. A tervezőknek 2-szeres erővel, mert már gyártanák a szerkezetet. Szóval miközben zajlott az itthoni közbeszerzési eljáráshoz szükséges terveknek a készítése, aközben mi már kapcsolatban voltunk egy potenciális kivitelezővel, aki megcsinálta végül a szerkezetet, tehát neki külön kellett gyártani a terveket a tartószerkezetről, mármint a réteget regasztott tartószerkezetről, és a falpanelekről, meg úgy általában az összes fa szerkezetről.
Erről majd tényleg majd beszélj.
Ja, erről csak ennek tud beszélni, mert amíg mi közben nyomtuk itt az itthoni dolgokat, mindenre pecsét került már itthon, megtalálódott a kivitelező. Közben én gyakorlatilag átvettem a kinti engedélyezési eljárásnak a fonalát, a közben nyomnunk kellett itthon a szerkezetet. Szóval volt olyan pillanat, amikor három teljesen különböző szerv, vagy megrendelő, vagy megbízó felé kellett szolgáltatni.
És másmilyen szinten?
És másmilyen szinten.
Mert valahol engedélyezés ment, valahol kiviteli tervi szint ment, valamiből meg még csak még az se.
Igen, mert itt az fontos, hogy 18-ról beszélünk, 18 második fele, de az eredeti tervek szerint 2020-ba, tehát ez is olyan, mint a foci bajnokság, hogy EB 2020, az is világkiállítás 2020, tehát egy éve nyílt volna meg a kiállítás, és kész is lett a pavilon egyébként, nem? Tehát vagy akkor már, amikor látszott, hogy akkor mindenki...
Belassult, minden belassult az építőanyag ellátás, ott hihetetlen mértékben megnehezítette munkát a sok-sok ilyen biztonsági előírás, tehát egészségvédelmi előírások, a tesztelések, amit tudom én. Szóval nagyon lelassult, nem... Ez belassította a munkát a vírus. Uh-huh. Nagyon.
Hát volt egy fél éves lezárás?
Hát volt majdnem, igen.
Amikor még repülők sem mentek.
Ja, ez is a koronavírus igen. Helyzet miatt.
De visszatérve a kérdésedre, hogy mivel ezzel gyakorlatilag én foglalkoztam a kinti engedélyek megszerzésével, mármint tervezői oldalról, a kinti engedélyezési eljárás alapvetően úgy működik, illetve az Expo-n úgy működik, hogy mindenkinek, mint ahogy tudomásom szerint annak idején Szeviában is volt, van egy kinti honosító tervezője. És akkor Menyustól azért kaptunk mi sok-sok belső infót, hogy ez hogy működött annak idején, és ehhez mértem volt egyfajta elvárásunk a kinti cég. Akivel végül is leszerződtünk, vagy kapcsolatba kerültünk, mint honosító. Tehát azt gondoltuk, hogy mi megcsináljuk az itthoni legjobb tudásunk szerint a terveket, és az összes adminisztrációs pipere dolgot majd ők még hozzádobják, amiket itthon is szoktunk csinálni, csak utálunk, meg mit tudom én, a hatóságnak kell. Na, hogy ez nem így történt. Tehát tulajdonképpen de hát nyilván ez menet közben meg utólag vált világossá, hogy ők egyfajta tervellenőrzést végeztek. Sok szinten, építészet, gépészet, elektromosság, stb. Mindenféle szinten, és nem pedig honosítást. Ők gyakorlatilag egy vonalat nem rajzoltak. És ez, mivel egyfolytában szorított minket az idő, az itthoni kivitelező, az itthoni hatóságok, a megbízó mindenki, minden egyes ilyen meglepett és nagyon rosszul esett. És fájdalmas is volt. Szóval, nem mindegy, visszatérve az eredeti kérdéshez, a kinti engedélyezési eljárás az két részből áll, egy úgynevezett concept design, meg egy final design nevezetű szakaszból. Azért beszélek angolul, mert kint minden kommunikációnak a nyelve angol volt az Expo-val kapcsolatban.
És attól angolul beszélsz.
És innentől kezdve akkor. Ja. Ez a koncepció terv szakasz, ami nálunk gyakorlatilag egy erős vázlatterv, ebben mi nagyjából szabad kezet kaptunk. Tehát úgy kaptunk nyilván egy ottani otékot, és még több millió oldal szabályzatot, amit soha senki nem olvasott el. És viszonylag relatíve könnyedén meg is szereztük ezt a concept designos.
És vérszemet kaptatok.
És akkor megörültünk, hogy hát, már csak egy kicsit részletesebben ki kell dolgozni, na és ott minden összeszakadt. Mert gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy ez a terv ellenőrzés, amit a honosító tervező végzett, még ez sem volt makulátlan, mert a concept design során, vagy már megszerzésekor derültek ki olyan radikálisan másként értelmezett szabályok, amikhez nem voltunk hozzászokva, és nem is arra állt rá a tervezés. Tehát például hogy az elektromos felhasznált energia mennyiségét, azt ott hogyan képzelik el, és itt hogyan képzeljük el a fizikát.
Hogy számolod?
Hát, hogy mit számít ez bele? És ez nekünk, nem tudom, építészeknek eddig más téren egyébként nem fontos, de amikor ez megakasztja a tervezést, visszahat a kiállításra. A kiállítás miatt itthon konfrontálódnunk kell az itthoni tervezőkkel, a kiállítás tervezőkkel, mert ők nem kaphatnak annyi energiát, amennyit szántak. Emiatt módosítani kell a kiállítás terven itthon, miközben ott megy az engedélyezés, és bizonyos esetekben még az építészetet is hozzá kell igazítani, az már fájdalmas.
És amikor a tűzvédelemre is ugyanilyen számításaik vannak, hogy teljesen máshogy számolják, hogy hány embert kell menekíteni. Nem azt veszik, hogy reálisan hány fő tud bent tartózkodni azon a helyen, vagy megszabják, hogy maximum hány fő tartózkodhat, hanem hogy van egy négyzetmétered is, arra megvan, hogy ennyi négyzetméterre ennyi főt tudok, és neked azt mindent menekíteni kell. Ez miatt kellett plusz melegítési útvonalakat csinálni, tehát egy plusz lépcsőház is
készült. Erről ne is beszéljünk sokat, nehogy vérszemet kapjanak meg itthon néha. Némelyik hatóság, hogy ez nem csak rossz ötlet, akkor még kicsit szigorítsunk.
Úgy számolják a létszámot, hogy így állnak egymás mellett sorrendben. Amennyien vannak. Azok, hogyha tömött sorokban állnak, annyit kell melegíteni.
Aha, az egész épület minden. WC-től kezdve a konyharaktár.
Olyan nevetséges alapterületek miatt kellett plusz menekítési útvonalakat betenni, hogy egyszer nem hittünk a szemünknek.
Hát gyakorlatilag hozzá kellett az épülethez tolnunk egy több tíz tonnás menekülő lépcső szerkezetet, csak azért, mert ezek voltak az elvárások. Egy irgalmatlan, bitang nagy vasbandi van.
Azt éreztem a fotókon, hogy az nem volt része a...
Nem igazán.
koncepciónak. Ez kicsit
volt, hogy... Az építkezés során eszméletlen sokat használták, szerintem onnantól kezdve senki.
Aztán voltak ilyen érdekes részek, csak most így beleolvasok a jegyzeteimbe, hogy a hírekben azért felmerül, hogy az arab világ ez egy kicsit ilyen keményebb, meg hogy ott azért pufogtatnak, robbantgatnak, lövöldöznek, stb. Polgárháborúk, meg ilyenek. Na most erre volt egy külön tervszakasz, amikor is, mit tudom én, útlevél másolattal, háttérvizsgálattal, stb. Ezeket benyújtva, nekem, mint a tervező képviselőjének, tudom, felelősségem teljes tudatában, stb. Kellett nyilatkoznom arról, hogy hol vannak olyan potenciális lyukak az épületben, amik az építés során eltakarásra kerülnek, hogy azt az ottani TEK, vagy rendőrség, vagy valamilyen szerv annak veszélyességének függvényében vizsgálja, mikor azt becsukják. Tehát azt fotóval, kamerával, rendőri jelenléttel kellett az ilyen eltakart szerkezeteket becsukni.
És ott is voltak?
És részben ott is voltak. Sok minden, tehát három kategóriába osztották ezeket a lyukakat, gondolom méret meg megközelíthetőség függvényében. A lightosnál kicsit engedtek ők is a gyeplőn, de ahova már mondjuk robbanó szerkezetet lehetett elhelyezni, ami primár tartó szerkezetnél olyan helyen volt, ahol megbomolhat az épület stabilitása, ott bizony ott voltak. Ezt nem tudtuk már végigkövetni, mert ekkor már berobbant a Covid, szóval ezt a kéti kivitelezők nyomták végig.
Ahova már befért a cárbomba, azt már meg...
Ahova már befért a cárbomba, igen. Szóval, hogy azért felkészültek sok mindenre ott.
Hát nyilván ennek valószínűleg ennek van alapja is. Nálunk azért bízunk benne, hogy nálunk ez a világ nem jön el, inkább több embert menekítek, mint hogy...
Meg azzal is érdekes volt szembesülni, hogy ugye brit gyarmat volt ez a terület a 1970-es, igen, a 70-es évekig. És meg is maradt a brit adminisztráció részben. Kombinálódott egy ilyen érdekes keleties arabos mentalitással. Szóval ebben a furcsa, már önmagában is kettős helyzetben zuhantunk mi beleint Kelet-Európába.
És milyenek egyébként az arab emberek? Akkor te találkoztál ilyen hatósági oldallal, vagy egyébként ott a helyi kapcsolattal?
Néhányal, igen. Például a tűzvédelmi tervező, ez is ilyen szép kis fiaskó eredményeként mi gyakorlatilag fölbéreltük az ottani tűzvédelmi tervezőt, hogy akkor tervezze már meg, mert annyira szivattak minket a szabályokkal, hogy egyszerűen ez volt a megoldás. Ő például egy jemeni születésű, Abu Dhabiban élő ottani, egyébként körülbelül velünk korú fiatal srác.
Akinek a feleség egyébként egy emiráti.
Akinek a felesége, bizony. Igen.
Tehát azért szóval ez is egy...
Ez mit jelent, hogy emiráti hölgy? Hát, úgy mondtad,
emirátus, hát emirátusokban született emirátusi állampolgár. Azért ez nem... Az egy elég komoly dolog. Főleg, hogy ő meg Jemenből jött, ami egy rettenetően, hogy méltatlanul félre söpört ország a félszigeten.
Igen, szóval például rajta keresztül egy kicsit bepillanthattunk, hát talán nem a hétköznapokba, de ebbe az elintézési módszerekbe, hogy is lehet ott elérni dolgokat, hogyha baj van. És el is értünk sok mindent.
És aztán, amikor indult a kivitelezés, milyen, vagy maradt bennetek bármi a tervezéssel?
Én a tűzvédelemhez kapcsolódóan akkor már sejthettük volna, vagy sejtettük, hogy a tűzvédelem az egy komoly meccs lesz, amikor ugye kiadták ezeket a rendeleteket, hogy minden szakágról, és amíg az építészet, hát mennyi volt az
80 építész? 80 oldal volt.
Addig a tűzvédelem az 1300 oldalas volt.
Nem, a 3000 volt a fullos.
Akkor én csak a szűk kivonatot láttam. És hát egyébként érthető, tehát azért ott rengeteg felhőkarcoló épül, azért néha-néha azért lehet is hallani, hogy most kigyulladt egy felhőkarcoló, és akkor, tehát erre joggal rá vannak feszülve, de egy ilyen 15 méter magas pavilon esetében ezt ugyanolyan elbírálással, majdnem ugyanolyan elbírálással nyomták végig, mint hogyha most mi a
Duszkalifán nyomtuk volna. Nem nekünk szólt, hogy ez fából van ez a pavilon, hanem ez egy...
Az egy külön tétel, az egy külön meccs, de nem, ez konkrétan nem azért történt. Így szerintem ez egy általános elbírálás volt. A fa szerkezetisége az...
Nem segítette.
Az nem segítette, de az is nagyon nehezen, de az is meg lett ugorva. De szerintem arról sem én vagyok a legfelkentebb ember, hogy beszéljek.
Hát talán visszatérve ehhez, hogy mi is ez a sok durva szabály. Kicsit úgy éreztük menet közben, hogy olyan, mintha kiválogatták volna a világ összes szabálykönyvét, egymás mellé rakják, és mindegyikből a legdurvábbat kiválasztják, és akkor az az elvárás. És akkor ebből... És itt ugrik be az arabos mentalitás, hogy ebből szépen menet közben azért engedtek.
Azért sokszor, meg az átvételnél is.
Sokszor engedtek, mert egyrészt volt az a résző ország felől komoly nyomás, hogy hát ne hülyéskedjetek már, hogy minek kell megfelelni, ezek ideiglenes pavilonok, legalábbis a nagy részük. Másrészt meg azért ők is rájöttek, hogy ha ennyire komolyan veszik a szabályokat, és betartatják őket, és nem engednek hivatalosan, akkor itt soha az életben nem lesz expo.
És a honosító irodákat külön még az elé állították, tehát hogy ők se érezik magukat otthonosan, az expo területére egy külön helyi építési szabály vonatkozott, ami tehát mindenki számára, a honosító irodáknak is teljesen új volt. Ők jártak előttünk, hogy azokat a szabályokat, amik egyéb helyekkel le vannak írva, azt általában milyen vérmérséklettel szokták venni tulajdonképpen.
És milyen volt ezután a kivitelezés? Milyen sűrűn kellett nektek kijárni egyáltalán a területre? Mikor indult a kivitelezés? 18-as tervkezdés nagyjából?
18 december vége felé. 18, míg úgy voltunk 18 decemberi túrót, 19 decemberében mentünk úgy ki, hogy már le volt alapozva nyarán, tehát
19 nyara.
19 nyarán, és 19 decemberében úgy mentünk ki, hogy éppen elkezdtek kinőni a földből a faszerkezetek.
Hát én voltam korábban, én szereltem vasat. Szóval nagyon nehezen indult a dolog, mert ahogy a tervezésnél és a kivitelezésnél is kellett keresni egy kint honos kivitelező csapatot, amit alapban nem volt könnyű megtalálni, meg ott már azért komoly bizonyára komoly anyagi érdekek fűződnek minden oldalról a felek felé. És nem igazán találták meg az összhangot.
De azt a kapcsolat, vagy mondjam, ezt a künti tervező céget, kivitelező céget, ezt gondolom, nem ti kerestétek, hanem a lebonyolító.
Az itthoni kivitelező kereste meg, tulajdonképpen ők castingoltak. Uh-huh.
Hát igen, szóval mi bekerültünk egy olyan helyzetbe, egy design and build típusú szerződés keretében, amikor is a magyar kivitelező cég alá, mint a kivitele tervek készítője kerültünk be. Szóval egyszerre voltunk felelősek, illetve egyszerre kellett felelnünk az építető felé, és egy részben ellenérdekelt fél, vagy bizonyos esetekben ellenérdekelt fél felé, aki a kivitelező volt. Szóval egy...
Tehát ő volt a megbízótok nektek, szerződés szerint?
Szerződés szerint, igen. Nagyon izgalmas volt.
Ment rengeteg módosítás, tehát a belső építészet is, ami tulajdonképpen az egész folyamatnak úgy jócskán a derekán került hozzánk. Az is sokban megváltoztatta a terveket. Emiatt a kivitelezés és a tervkészítés az teljesen összecsúszott, és sok szempont, tehát sok szempontból nem sokkal jártunk előttük. Néha ők jártak előttünk. Tehát ugye a kiviteli tervek és a ház egyszerre készültek el, és hát utána a Balázs, meg Endre is járt kint, és utána meg tulajdonképpen 2020, hát nem is tudom mikor jártól, elejétől kezdve talán, de javítsatok ki, ha tévedek, akkor meg én kezdtem el eléggé sűrűn kijárogatni, mert akkor már belső építészeti dolgok is érintve voltak erősen.
Ha volt egy ilyen átfedés, igen, mikor a belső építészet kezdett már eluralkodni, meg annak az előkészítése, akkor inkább.
Igen, és akkor még ott tartott az épület, hogy nyilván állt a tartószerkezet, de például a rétegrendépítés az még javában zajlott. De miután ugye falakat, álmennyzeteket már akkor kezdték, a gépészeteknek az elrendezését már akkor bőven csinálták, ezért a belső építészetnek is ott komoly szerepe volt, és emiatt főleg én kezdtem el akkor már kijárogatni, és ez összecsúszott azzal, hogy már látták nagyon a végét, és akkor nagyon-nagyon mondták, hogy úristen, akkor ott kell lenni, állandó jelenlét, és akkor lett az, hogy durván havonta egyszer egy hétig én kín voltam. És akkor tulajdonképpen én voltam kint, és akkor Endre meg Balázs, hogyha kellett, akkor ott itthonról nyomták a támogatást, már nem csak úgy lélekben, hanem tudásban is. Úgyhogy nagyjából ez így ment, és igazából 2021. szeptember, augusztus végéig ez így ment.
Milyen volt az építkezés? Hány ezer kilométerre vagyunk Magyarországtól?
5000.
5000?
5000 környékén.
A fővállalkozó magyar cég volt?
A fővállalkozó magyar cég volt, aki egyébként papíron alvállalkozója volt a kinti cégnek, a dubai cégnek, de gyakorlatilag ők, nyilván ők diktáltak. Hát az építkezés nagyon feszített volt, mármint szellemileg is nagyon feszített volt, tehát rengeteg sok konfliktus volt benne, és hát igazából két elég elhatatos csapat feszült egymásnak. Most nem úgy értem, hogy egymással elhatatosak, hogy csak azért sincs igazad, meg nekem csak azért is igazam, hanem elhatatosak voltak abban mind a két csapat, hogy ez fölépüljön. És tulajdonképpen így eléggé kemények voltak ezek a beszélgetések, megtárgyalások, de ez a nyilvánvalóan közös cél, ez mindig egymás mellett tartotta a bandát, és hát a végére azt tudom mondani, hogy nagyon, nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Nyilván mi a kivitelezőknek a felső vezetéseivel olyan sokat nem találkoztunk, tehát ők igazából akkor, amikor lementek a tervek fölötti csihipuhik, meg a teljesítés szerint való, vagy a szerződés szerint való teljesítés, meg az ilyenek fenyegetőzések után ők viszonylag kiebb szálltak a képből, és mi az építésvezetőkkel, a Szabó Lehler, meg a Csaba Bencével voltunk kapcsolatban. Hát ott nyilván meg kellett találni az elég távoli közös hangot, de aztán ez nagyon jól sikerült, és akkor ez sokat segített ebben. Nagyon sok minden függött kint a kivitelezésnél az időjárástól. Ez rettenetesen szélsőséges állapotok tudtak uralkodni kint. Talán a legkeményebb részemről az volt, amikor már el kellett vinni a a konténert, a építésvezetői konténert, viszont a házban még nem volt klíma, és augusztusban csatogó 48 fokban kellett bent lenni, ami egész egyszerűen olyan megoldhatatlan feladatok elé állított minket, hogy például a laptopok elkezdtek megdögleni tőle. És egyszerűen, és bent, hát bent nyüzsgő hangyák, eszméletlen ideg, mert folyamatosan késés volt. Nekik volt egy olyan szerződések, amiben belementek, hogy 2021 nyarán, így június-július környékén át kellett volna adniuk a pavilont, tehát akkor ezt nem voltak igazán jó viszonyban a dubai vállalkozókkal, az elég sok tekintetben gáncsolta őket, és hát emiatt írtozatosan feszült helyzetek voltak. Hát én mindig végignéztem, meg végighallgattam, hogy a Lehel kőkeményen osztja a kinti alvállalkozókat, és hát ezek nagyon kemény helyzetek voltak.
Valójában volt is miért osztani. Nagyon többször szembesültünk azzal, hogy egy ilyen asztalnál, mint aminél most mi ülünk, egymással szemben, rajzolgatva, jegyzetelve, megegyezve, kezet rázva, megbeszélünk valamit. És az vagy 10%-ban, vagy 0%-ban, vagy teljesen másként valósul meg. Vagy másként mutatják be aztán, amiben megegyeztünk. És ez folyamatos konfliktushoz vezetett, mert egészen egyszerűen...
Ezek a kinti alvállalkozók voltak?
Kinti, akik konkrétan mondjuk a nyilászárók beépítéssel foglalkoznak, a kővel, a szakkivitelezők. Akik kértek tervezői támogatást, és például amikor én ott voltam, volt egy ilyen egyhetes etap, amikor elég sűrűn adták egymásnak a kilincset ott kint az építkezésen ezek a vállalkozók, és természetesen tisztelet a kivételnek, de volt olyan, akivel egészen egyszerűen egyáltalán nem lehetett megállapodni. És volt olyan téma, például a külső burkolatok témája, amiben három különböző emberrel beszéltük háromszor végig ugyanezt, és tök más valósult.
De mi ennek az oka, hiszen ott hatalmas építkezéseik vannak, az ember azt gondolná, hogy iszonyatos profi, a legnagyobb nevű építészirodák vannak jelen, hogy...
Hát ezért ezek csak messziről tűnnek ennyire nagyon kidolgozott cuccoknak.
Mennyiségi és minőségi különbségek vannak. Tehát mennyiségben ezek óriási, meg hatalmas léptékű épületek, de amikor közelebb mész, akkor a finom részletmegoldások egészen egyszerűen majdnem, hogy még a legprofibb helyeken sincsenek kezelve.
Én pont azt akartam mondani egyébként, hogy megfordultunk ott mi minőségi helyeken, mármint építészetileg is, meg hát azért azok a csillogó jégkövek, azok nyilván elég frankó megvannak csinálva, amit mit tudom én, a Burj Khalifa, vagy pedig voltunk olyan szállodában, amire azt mondtam, hogy belső építészetek, hogy hát ez tényleg rendesen furnér, meg minden, tehát ez itt frankó cuccok be vannak építve, de döbbenetes volt azzal szembesülni, hogy itt vagyunk Dubajban, ahol elvileg ugye minden lehetséges, és szembesítettek minket azzal, hogy ne vicceltek már, itt ilyen nincs. Hát ez nem ismerik ezeket. Ilyen rétegrendeket, hát, amiket Endre is egyeztetett hát ez volt az egyik legviccesebb dolog. Amit az épszerkes emberrel leegyeztetett Endre, ilyen baromi jól kidolgozott, rejtett csatorna, eleven aztán csatorna hagyjuk már, ilyen pára, olyan hőszigetelé, és akkor minden tényleg frankon ki volt találva, és akkor meg a akusztikus rétegek, nagyon ki voltak találva ezek a dolgok. És akkor odamentek, és akkor az első két beszélgetéssel kiderült az a vállalkozó, hogy itt erről szó nem lesz. Hát, mesterem, ezt mi itt megcsináljuk, így berakunk rohadt sok hőszigetelést, tehát minek ez a sok gipszkarton rétegecskei, tehát ez minek? Ide berakunk egy ilyen izét, meg is kell hajlítani? Ne. Nem, azt nem lehet. És akkor például a kupolának az akusztikai rétege, hát ez egy jóval leegyszerűsített valami lett ahhoz képest, mint ami ki lett számolva, föl lett szerkesztve, és sorolhatnám. Nem voltak ilyen nagyon finom megoldások.
Korábban beszélgettünk már arról, hogy a
Ez egy elég speciális a kinti munkásvilág, tehát az a tényleg a legszörnyűbb ilyen rémsztoriknak az alnyai, hogy mit láttatok ebből ott a mindennapokban egy építkezésen?
Én szerintem, amíg élek, nem fog kimenni a fejemből, nem fog kitörlődni a fejemből az a jelenet, amikor mi tényleg ott menekültünk és próbáltunk ilyen 2-3 perceket kint tölteni, hogy a legnagyobb nyári hőségben megnézzünk valami homlokzati részletet, amit itt én egyszerűen nem is tudok elmondani, nem is tudom kellő szavakkal leírni, hogy ez mennyire brutális az a hőség, ami ott uralkodik. És még éjszaka sem olyan az enyhülés, mert éjszaka lemegy ugyan 35-6-7 fokra, viszont olyan hihetetlen páratartalom lesz abban a pillanatban, hogy leszáll az este, hogy az meg olyan lesz, mint egy gőzfürdő. Tehát konkrétan köd is ki tud alakulni, csak olyan, mint a Vénuszon.
Most beugrott így rögtön, hogy ezt említettem.
Igen, így. Talán én jártam. Nappal meg a Merkuron, hát azt is ismered. És akkor egy ilyen alkalommal ott láttam egy figurát, aki bakancsban, munkavédelmi ruhában, tehát nadrágban, meg minden vastag ruházatban, láthatósági mellényben, sisakban, és még kendővel is, mert ugye a Covid miatt, meg szájmaszkkal, Google a tűző napon, és egy disznó pörzsülővel a szigetelést hajtja föl. És egyszerűen és ömlik róla a víz, de nem viccelek, ömlik róla a víz. Körülötte minden vizes volt a verejtéktől, és megállt, és így rám nézett föl, és így tudod, amikor így látod, hogy ez kilátástalan ennek az ember, ahogy ezt így csinálja. Így nem is lehet normálisan dolgozni. És akkor utána az ember tudja is, hogy ez az ember fogja magát a nap végén, összecsomagol, felszáll egy buszra, mint persze nincs klíma, csak ilyen nevetséges kis ventilátorok mozognak, elviszi az összes többi társával, elviszik őket egy olyan városrészbe, ahonnan nincs tömegközlekedés be a városba, tehát onnan nem tudnak kimenni, taxi nyilván nem megy el, autójuk nincs, és ott egy ilyen kolóniában élnek. És ott is maradnak, nem tudnak onnan kimenni. Aztán másnap reggel megint jön a busz, fölrakják őket, kiviszik a kivitelezésre, szénné égnek, és ez így megy tovább.
És kik ezek az emberek? Honnan jönnek oda?
Hát ezek filippinek, indiaiak, pakisztániak, többségében Afganisztánból érkeztek, igen, többségében ilyenek. És nyilván a fizetésük is olyan, hát itt keringtek ilyen számok, hogy mit tudom, kb. 80 ezer forintot kapnak egy hónapban. Leelég mondtak nekünk olyanokat, hogy azok a, tehát az ácsok, akik szállodában voltak elszállásolva, és egy ilyen 4 csillagos szállodában laktak azzal végig, amíg ott dolgoztak, ugye minden reggel kaptak reggelit, és megkapták az ebédet is, mert így állapodtak meg a szállodával, de annyi kaját kaptak, hogy nem tudták megenni. Ezeket nekik odaadták, nagy részüket. Meg a lehelék is sokszor adtak nekik enni, és akkor egyébként így nem volt egyszerűen megoldva ez, hogy ők mit esznek. És szóval ezek elképesztő körülmények voltak. Nyilván nem láttuk azokat a városrészeket, ahol ők laktak, annak biztos megvannak a maga, tehát biztos, hogy rászabták magukat a saját személyiségükre és a saját kultúrájukra, rászabták ezeket a városokat. Kívülről lehet látni ezeket a városokat, ahogy megy az ember az autópályán, megy ki az expóra, akkor látja ezeket a nagyon, nagyon fura épületeket, amik kicsit olyan, mint ilyen várfal, és akkor belül meg
utopisztikus egy kicsit. Érdekes világ, ez már nagy szavakkal megnyit egy ilyen világkiállítás, és közben van egy ilyen háttere. Láthatok arra bármiféle, hogy erre van-e válasz ennek a dubai világnak? Vagy csak egy kirakat válaszuk van, vagy ők ezzel tökéletesen jól elvannak? Már az, aki ez mozgatja, nyilván nem az a szerencsétlen, aki a 50 fokon heggezt.
Sok kritika érte a nyilván emiatt a dinamikus építkezési hullám miatt, ami a 70-es évek óta tart Dubajt. Meg ugye a mi szemünkkel ezt nehéz befogadni szerintem itt európai embernek, hogy teljesen máshol van az emberi életnek az értéke ott, mint itt, vagy onnan keletre, mint itt. És Dubajban, vagy talán az Emirátusokban, vagy az arab világban is lehet általánosítani, nem tudom, hogy ez teljesen normális, hogy egy építkezésen egy-két ember elhullik. És az Expo szerette volna ezt, és ha jól tudom, ez sikerült is, hogy az Expo építkezésen ne legyen komolyabb személyisérülés. Nyilván az Expo miatt az egész világ egy kicsit Dubajra figyelt, úgyhogy igyekeztek ők is odafigyelni azokra, akik ott dolgoznak, de tudván azt, hogy ők milyen körülményekhez szoktak hozzá, és mennyire nem volt ez korábban normális azon a tájékon, ahhoz képest még azok után is normálisabbnak mondható a munkavédelem, meg az életkörülmények, amiket most a Marci elmondott, hiszen ezek még, amiket mi tapasztaltunk, ezek még mindig jobbak annál, mint amik a korábbi években vagy évtizedekben voltak jellemzőek.
Hát a munkavédelemre rettetesen rá voltak feszülve egyébként, tehát egyszerűen nagyon vicces jelenetek is zajlottak, amikor a ácsok kint voltunk, és az ácsok még javában dolgoztak, és akkor volt egy, hát szerintem ez egy dél-afrikai figura volt az Ed, vagy nem is lehet, hogy nem is dél-afrikai, egy ilyen magas fekete fiszkó, ő volt ott a helyi munkavédelm is, és könnyörtelenül tartotta be a munkavédelmi rendet, amik olyanok voltak, hogy hát ha hegesztettek?
Ha hegesztettek, akkor ott kellett állni egy embernek mellette poroltóval, de úgy, hogy készen, hogyha bármi történik, egy ember csak úgy állt, és így a hegesztő mellett állt így a poroltóval, hogy így...
És körbe volt kordonozva a hegesztés.
És körbe volt kordonozva.
Tehát ez így le volt kordonozva, egy két négyzetméternyi terület, hegesztendő cucc, és így állt a csávó mellette, hogy mi ravaszon.
Csak ebben mondjuk az a durva, hogy akkor ezek alapján valószínűleg a hegesztésnél ezek képesek voltak, nem tudom mit csinálni, fölgyűjteni a házat, vagy saját magukat, vagy...
Nem foglalkoztak ezzel. Az a biztos, ami biztos, mindenre kiterjedően ezt bevezették, és kőkeményen betartottak mindent. Meg olyanok is voltak, hogy ami eszközt bevittek az építkezés, amit használtak, azokat regisztrálni kellett gyári szám. Nem volt ilyen, hogy akkor délkorját, adjatok már kölcsön egy akusfúrót, mert bedöglött a miénk, hanem nem, és akkor jött az Ed, gyári szám, regisztrálva van-e? Nincs, nem lehet vele dolgozni. Akkor majd, hogyha vesztek vizét, akkor majd azt beregisztráltok, akkor majd dolgozhattok. Ilyenek rengeteg volt. Meg még az előző azt akartam, hogy nagyon fontos, hogy ezek az emberek, akik ott dolgoztak, ilyen munkás emberek, hát ugye ezeknek van családjuk valahol messze, és pont annyi pénzt kapnak, hogy ez otthon egy nagy pénz legyen, de annyit azért nem kaptak, hogy haza is tudjanak menni normálisan. Tehát általában még azok a munkások, akik szinte még angolul se tudtak, csak néhány szót, még azok fölöttiek, mondjuk ilyen művezetők, vagy ilyesmik, még azok is azt mondogatták, hogy hát két évente hazamennek. Otthon van a feleségük, ott van a gyerekük, és két évente hazamennek. És felmerül a kérdés, hogy ezek az emberek tulajdonképpen mivé lesznek? Dubajban szerszámokként használják őket, vagy tekintenek rájuk, otthon meg bankként használják őket. Nem használják őket, kénytelenek használni. Mert elmegy, otthon nincsen, csak két évente egy picit, jön a zseton, és kész.
De egyébként, ha megfigyeled a Magyarországról, mondjuk Nyugat-Európában ment emberek, mint például az én édesapám is, nagyon hasonló dolgokat értek, hát nyilván sokkal magasabb életszínvonalon.
De a távolság, erről nem tudok, erről te közelebbi tudsz mondani, amennyit én látom, a távolság az nem ugyanaz, talán egy kicsit hamarabb vissza tud jönni, a kapcsolattartás egyszerűbb némileg, és merem remélni, hogy Nyugat-Európában nincsenek olyan elképesztő szigorban és körülmények között tartva, mint ezek?
Relatív.
Hát a függő viszony az szerintem is, vagy azt én is érzem, vagy értem, hogy az valahogy ugyanúgy kialakul, mert kint megszoksz egy jövedelmi szintet, amiből már nehezen tudsz hazajönni.
Meg azért kint azért Európában azért a perspektíva talán szélesebb. Tehát itt ezek eszükbe nem juthat, hogy ezek cukrászdát nyitnak, vagy konkrétan ezeket az embereket kisöprik a Dubaj belvárosából. Ezeket kisöprik.
De a térségre nek van egy olyan hagyománya is, hogy általában a munkaadó felel a munkavállalóért, és ez miatt vannak olyanok, hogy el is veszik az útlevelét. Hogy a munkaviszonyt, mikor létesít velük, akkor az útlevele az a munkaadójához kerül. Tehát csak úgy nem tud elmenni.
Hát nagyon két arcú világ ez akkor, mert van egy borzasztóan csillogó része, amit maguknak, az uralkodó rétegnek és nyilván Európának a vendégeknek mutatnak, és hát van egy nagyon sötét.
Hát ez szinte közhelyszerű egyébként, hogy egy ilyen van, csak ezt nem gondoltuk, hogy ebbe azért belenézni az egy elég megdöbbentő dolog volt. És igenis, Endre, még az hozzátartozik, hogy ha bármit csinálnak, tehát bármi rosszul sül el, akkor ki lopják őket az országból. Tehát állandó fenyegetettségben is léteznek. Emiatt aztán ezek a párhuzamos Sevilla és Dubai világkiállítás között, hogy barátkoznak a munkások, meg a munkásokat érdekli, hogy mit épít, ebből semmi nem valósult meg.
Voltak ilyen, mert ez adódik a felvetés, hogy Sevilla 92, és most Dubájba ismét ott van Menyus. Akkor más lett a világ. Ezt Menyus említette, beszélgettünk erről, hogy maga a világkiállítás témája, a bemutatható anyag, a befogadható mennyiség és képek is mutatják, hogy mennyit változott a világ.
Hát igen, egyfelől, hogy mi üt, a másik meg az, hogy a résztvevő országok, főleg az építkezés, nyilván mi ebbe látunk jobban bele, hogyan egymással hogyan viszonyulnak. Tehát a Menyus nagyon romantikus anekdotákat mesélt nekünk, és el is lehet, és nyilván előttünk is, meg is jelentek ezek a dolgok, hogy a szevélyi építkezések során milyen kapcsolatok alakultak ki a környező pavilonoknak az építkezései között. Hogyan segítették egymást, hogyan érdeklődtek egymás iránt. Ez miután a Dubajban egy alapfeltétel volt, hogy csak dubai vállalkozó építhet. Tehát igazából nem volt arról szó, csak esetleg vezetői szinten, építésvezetői szinten, hogy egymáshoz átlátogassanak és egymást csodálgassák. Tehát erről nem lehetett szó, mert ugyanaz a munkástársadalom építette az összes pavilont. És emellett még amiket elmondtam, hogy milyen szigorral kezelték akár a bevitt eszközöket, mennyire hermetikusan el voltak zárva egymástól az egyes építkezések, ez sem jöhetett létre. Az építésvezetők egyébként elmaszkáltak, tehát így én is elmentem a lehelékkel megnézni egy-egy pavilont, egy-egy építkezést, De hát ez egy személytelen, sokkal személytelenebb dolog volt, mint annak idején Sevillában lehetett ez.
Hagyj szépítsek ezen. A múltkor, amikor ott jártunk, akkor mint ahogy annak idején az építkezésen zajlott, most például a biztonsági szolgálat gyakorlatilag egységes minden pavilonban. Tehát ugyanazok a emberkék ugyanolyan egyenruhában látják el a biztonsági feladatokat az összes pavilonban, a magyar pavilonban is. És a legutóbb, mikor egyedül jártam ott, akkor félve az ottani egyik magyar menedzser srácon keresztül a biztonsági őr, a hölgy egyébként, hogy megkörnyékezett, hogy mégis ő szeretné tudni már, hogy mi ez a pavilon, és hogy ő hol dolgozik, mert nem szeretne úgy elmenni innen Dubajból, hogy végigállt egy magyar pavilon, és azt se tudja, hogy miről szól, mi ez az egész. És akkor nagy vonalakban elmeséltem neki, hogy mi ennek az építészeti koncepciója, nagyjából miről szól. Mondta, hogy azért már végig sétált a kiállításon, tehát azt ő már látta.
pár ilyen apróságot meséltem neki, és teljesen el volt elégedve. Az igazság az, hogy ugyanezek az emberek nagyon el vannak nyomva, de nem teljesen apatikusak. Csak egyszerűen nem kerülhet ez a felszínre valamiért olyan könnyedén, mint itthon, vagy egy másfajta nem ennyire aláfölé rendelt viszonyban.
Nem is tudom, hogy az elnyomás szó jó-e. Szabadon elmehetsz.
Persze.
Jön másik hangja. Ez egy kemény. Kicsit ássuk ki magunkat, emeljük ki magunkat ebből. Most legutoljára november végén voltatok kint, ugye a Héttorony Fesztivál, amelyik mindig Makovec Imre születésnapjához, ugye november 20-ához van igazítva, egy itthon Makovec Imre által tervezett épületekbe, terekbe zajló zenei képzőművészeti fesztivál sorozat. Ugye annak kint is volt egy záró eseménye. Erről meséltek még nekem, légy szíves, valamit.
Hát talán elkezdem az elején, hogy mikor a Manyus ezt a pavilont megtervezte, és még kevesebb szereplő volt ez a terv, akkor volt egy erős gondolat, miszerint a pavilon a működése folyamán legyen folyamatosan kapcsolatban itt a Kárpát-medencével, bizonyos forráspontokkal. És ez végül nem valósult meg, de tulajdonképpen a Héttorony Fesztiválnak ez a záró eseménye az egyetlen ilyen majdnem élő forráspont vagy kapcsolat, amin keresztül talán ez a gondolat egy picit mégis létrejöhetett, vagy valamilyen módon bevégeztetett.
Úgy manifesztálódott, hogy ugye volt egy elképzelés, hogy milyen lenne a dubai része a Héttorony Fesztivál záró ünnepségének, amit hát a Covid az elképesztő módon keresztül húzott, mert sorra fertőzöttek meg azok a művészek, akik kimentek volna, például Ajkó Félix, ki volt még, aki nem jut eszembe, például Ajkó Félix, ő is kint lett volna, és végül a Szalonna volt az, aki mentette a helyzetet, és összeverbúválta a tanítványaiból egy kis csapatot, akik egy, hogy mondjam, egy kis előszó után, Menyus és talán Andrea előszava után, a pavilon igazgató előszava után elkezdtek játszani. Én bevallom őszintén, engem sajnos a népzene és a néptánc vonulat még nem szippantott annyira magában, nyilván értékelem és szeretem, de az, amikor az ott megszólalt, úgyhogy mi ott kint voltunk, és tudtuk, hogy hol vagyunk, az leírhatatlan. Az leírhatatlan volt, hogy mennyire megtelt az egész egy olyan plusz élettel, amikor megszólalt ez a zene. Hát nyilván azok, akik éppen akkor jártak a pavilonba, azokat teljesen ledöbbentett, hogy mindenki elkezdett kamerázni, és nagyon nagy hatása volt ennek, főleg amikor a táncosok is előjöttek, akik ledobták a crocs papucsot, és ott elkezdtek táncolni, mert éppen akkor estek oda. Tehát volt az egésznek egy ilyen nagyon hirtelen vonulata. És egy kicsit ehhez még azt szeretném hozzátársítani, hogy nekem az volt a megdöbbentő, hogy picit a kiállításra visszakanyarodva, hogy amikor a szevillai pavilon meg lett tervezve, és tulajdonképpen úgy, ahogy a Menyus annak idején Makovec megcsinálta a szellemi hát, tehát amilyen szellemi hátteret a Makovec adott neki, és hogy ezek együtt hatottak, tehát a tornyok, a tornyoknak a kétarcúsága, a tornyoknak a vonalának a ferdessége, a fa, ami benne volt a Magyar Pavilonban 92-ben, hogy nekem megdöbbentő volt az egész tervezési folyamat során, hogy ez egy rendkívül erős pavilon volt a szevillai, és be kellett a végén lássam. Én egy kicsit sajnáltam azt, hogy ilyen elképesztő mennyiségű technika kerül bele, és tényleg azt megkérdőleztem magamban, de lehet, hogy nem is vagyok én ezzel egyedül, hogy tényleg kell ennyi technika, ennyi elképesztő watt, világ, vetítés, projektor, meg minden ahhoz, hogy itt hatást érjünk el. És amikor kimentem, és körbe mentünk, megnéztünk számos pavilont, és én azt kellett lássam, hogy lehet, hogy igen, hogy most ez kell. És és nem tudom, nagyon érdekelne, hogyha egy ilyen erős, jelképszerű épület, mint a mostani pavilon, vagy a 92-es pavilon, de technika nélkül le lenne rakva, mondjuk a Szevély pavilon itt föl lenne építve, ebben a mai világban, hogy az most egy olyan pavilon lenne, hogy jaj, ez mi? Mert hogy már ugye, tehát hogy így fogadná-e, hogy ez most mi, vagy pedig szintén egy döbbenség fogadná, mert hogy nagyon nagy igény van most már a vizuális etetésre, és nagyon érdekelne, hogy ez most elég lenne, vagy nem lenne elég. Most ezt nem tudtuk meg, és most egy jól összerakott kiállítás rengeteg technikával tulajdonképpen abszolút up-to-date volt, és hozta azt a szintet, vagy meg is haladta azt a szintet, amit egyébként mi láttunk a környező pavilonokban. Nem voltak számottevően ennél fejlettebb kiállítások, vagy jobb kiállítások. De hogyha ez nincs benne, hanem ezt az egészet áthathatja egy olyan hatás inkább, ami nem technikára alapul, hanem egy tényleg olyan élményre, mint a 92-es adott, nem tudom, hogy akkor hova jutottunk volna. Itt is végeztünk volna, vagy nem?
Nem tudom, hogy ez kor vagy korszak függő, vagy inkább a hely szelleme adja ez, mert Dubajra az egész világ talán úgy tekint, mint egy játszótér. És egy játszótéren játszani kell, és szórakoztatni kell az embereket. Úgyhogy talán az, ami ugyanez az épület Szevijában, Tájföldön, Magyarországon, talán másként működne, hiszen mást ad a helyszellem.
Én szerintem nem, mert hogyha megnézed, nagyon sok gyerekes család volt kint, akiknek igazából, amelyik egy gyerekes családnál, a gyerek határozza meg, hogy hova mész nagyjából. És így, ha a gyereket nem tudod lekötni, és a jelenlegi fiatalok, tényleg nagyon fiatalokat, ezzel a technikával tudod lekötni. Ők egy teljesen üres épületben nem biztos, hogy bemennek, vagy nagyon lehet, hogy unták volna magukat, nem érzik át azt, hogy az mit jelent. És így a technikával azért jobban le tudod kötni, és ez miatt az idősebbek is jobban tudják értékelni azt, hogy jobban át tudják nézni az egészet, hogy mi van benne.
Ugyanakkor ez igaz, ugyanakkor az is ott van, hogy ez a rengeteg technika, ami bele zsúfolva ezekbe a pavilonokba. Ugye ezt most már úgy az emberiség, már meg a szakemberek, meg a kiállításosok ezek úgy használják, hogy már úgy benne vannak rendesen, és már nem újdonság, nem az a része fantasztikus, hogy hú, mekkora jó kütyű. Lehet érezni a magyar pavilonban is, meg az Emirátusiban is lehetett érezni, hogy már a vetített anyagon, tehát már a kiállítás anyagon is elkezd már erősen eluralkodik egy minőségi dolog. Tehát, hogy már nem az a lényeg, hogy vetítünk, hanem az is nagyon fontos, hogy mit vetítünk. De úgy a nagyon-nagyon nagy mélysége, egy olyan szintű mélység, az még nem jött el ebben. Tehát még mindig nagyon dominál az, hogy vetítünk, és
találjunk el.
Igen.
Azt gondolom, hogy
van a haladás. Van.
Azt gondolom, hogy abban igazad van részben, hogy a gyereket a technikával lehet lefoglalni, de mondjuk azért bízom bennem, meg is a saját tapasztalatom is, hogy a másik oldalról meg a nagyon primer, tehát a pocsolya és a sártobálás, tehát hogy ez a két véglet, ami a gyereket borzasztóan le tudja kötni, de nyilván nem lehet 30 pavilonba sartobálni, mert az első után a dubai anyukák hazalángatják a csapatot.
Voltak ilyen pavilonok egyébként, amik megpróbálták ezt a nagyon, hogy mondjam, technika nélküli, az osztrák pavilon, meg a szingapúri, amit említettünk, ahol mi, tehát voltak ilyenek, de az tény, hogy azok ott jártunkkor is hallottunk ilyen szavakat, legalábbis én hallottam, hogy most ennyi. Tehát ilyenek voltak. Ezeket konkrétan hallottam.
Hát igen, mert a természetet azt nagyon nehéz reprodukálni, újjáépíteni, hát azért az egyik építés, a másik pedig egy Egy kapott.
És az osztrák pavilon, mert ott van a kínai, meg még egy csomó olyanok van, akit az ember úgy megy oda, hogy itt tele van a feje hatásokkal, képekkel, cikázásokkal, hangokkal, mindenféle effektel, és akkor bemegy egy így teljesen fegzaklatott állapotban, és tudja, hogy hát még van ennyi pavilon, ezt még mind meg kell nézni, és akkor erre most töltünk 15 percet, nem lehet 15 perc alatt erre vissza menni arra a szintre, amit mondjuk az osztrák pavilon megkíván például. Viták is voltak. Szerintem én nem is tudom, hogy egyetértünk-e abban. Szerintem nekem nagyon nagy élmény volt az osztrák pavilon is, de úgy érezni lehetett, hogy itt több idő kell. Szerintem talán még a menyussal vitatkoztam, legalábbis nem tudtam neki elmondani, hogy szerintem miért annyira jó az osztrák pavilon, vagy a szingapúri.
Itt a végére úgy látszik azért, hogy eltérő utak vannak ebbe a pavilon építésbe, de szerintem az a jó, amíg legalább nem mindegy félre, hanem még ez a gondolat még mindig fölmerül, hogy technológia nélkül valójában a primer a lényeget hogy lehet megragadni. De valószínűleg Sevilla óta annyit valóban változott a világ, hogy az ott egy adott időpontban, egy adott helyen egy fontos, és ezeknek a körülményeknek az egymásra találása volt, itt pedig egy másik. Ez pedig már egy másik helyzet. Záró gondolatnak, felvetésnek gondolom, azt tudjátok megkérdezni, hogy ez 2-3 év volt az életetekből. Én azt gondolom így a beszélgetés alapján, hogy ez valószínűleg örökre megmarad. De mi az, amit láttok, hogy hatott rátok, és személyesen befolyásolta az életeteket? Láttok ebből most valamit, vagy ez most még egy, majd térjünk rá vissza 20 év múlva?
Ki kezdi?
Endre, mert mindig elnyomjátok.
Fú, hát az én életemre, én nekem a téralkotása az épületnek nagyon sokat hatott rám. Igazából nem ilyen épülettervezéssel foglalkoztam korábban, de amúgy nagyon, nagyon megszerettem ezt így, szerintem ez jelentős behatással van most a jelenlegi világnézetemre, de amúgy, hogy hova jutok ebből, azt lehet, hogy inkább azt mondanám, hogy térjünk vissza egy nem is 20 év, mondjuk egy 10 év múlva, hogy mi lesz belőle.
Hát erre fürdőszobákat fogsz csinálni, hát a másik után. Vicceltem.
Ja, hát én gyakorlatilag a pályakezdésem elején zuhantam bele egy ilyen óriási feladatba, minden tekintetben megterhelő feladatba, amire nem is hiszem, hogy vannak felkészült csapatok. Nem is tudom, hogy fel lehet rá készülni. Nem voltunk felkészülve, az biztos. Úgyhogy engem nagyon megmozgatott, meg a környezetem is, a közvetlen környezetemet is, gyakorlatilag gyökeresen megváltoztatta az életemet, a személyes, a magánéletemet is, a szakmai életemet is, úgyhogy én most egy kicsit olyan stádiumban vagyok ezután, a 3 év után, hogy vissza kell térnem a kis léptékű tervezéshez, mert ez kimaradt az életemből, nem jutott rá idő, meg energia. Úgyhogy én most éppen pici családi házakkal és egyéb apróságokkal foglalkozom, mert igényem van arra, hogy ezzel is foglalkozhassak, és kvázi pihenésként dolgozom ilyen finomságokon, apróságokon.
Ülepszik, akkor még tömörödik az elmúlt.
Igen, és még fog is valószínűleg sokáig.
Arci?
Hát engem fölrázott egyfelől. Hozzá kell tenni, hogy itt én vagyok a legidősebb ebben a hármasban, és úgy nekem akkor született a kislányom, amikor abban a kellős közepében, amikor belső építészeti koncepciótervet kellett csinálni, akkor közben meg is született ő is, úgyhogy ez ő élete, eddig élete ezzel telik, most már beszél, és a repülőgépet apucival azonosítja, meg ilyen dolgai vannak, ő neki az teljesen normális, hogy én havonta eltűnök egy kis időre, úgyhogy ebből ez egy eléggé komoly körülmény. Nagyon-nagyon nehéz időszak volt nekem, nagyon magánéleti szempontból nagyon nehéz időszak volt, ezt mindent össze rendezni, én pedig nem vagyok egy annyira összerendezett ember. Szakmailag, meg szakmailag viszont nagyon, nagyon összfölrázott engem. Én nagyon szeretem a, én nagyon szeretnék még ilyen nagy léptékű dolgokban részt venni, elképesztően érdekel, elképesztően tetszik. Eleve úgy kerültem be, hogy Menyussal csináltunk együtt egy uszodát Makóra, ami nem valósult meg, de annak építésztervezője voltam, és Menyus pedig tulajdonképpen felügyelte a munkámat, de azt terveztem többé-kevésbé, amit én szerettem volna. Nekem ott indult, és én azért is mentem ebbe bele nagyon, mert ez is egy nagyobb léptékű dolog volt. Nyilván én is visszatértem a való életbe, én is pici házakat csinálok most Endrével közösen, és hát igazából én tényleg bízom benne, hogy ennek folyamányaként, hogy megcsináltunk ilyeneket, fog még valaki arra gondolni, hogy mi alkalmasak vagyunk erre, hiszen ezt bármennyire is azt mondja Balázs, hogy erre nem voltunk felkészülve, bizonyos mértékig igaza is van. Azért akkor is fölépült. Azért akkor is ott van, akkor is sikeres lett, ezt nem lehet elvitatni az egésztől.
Most már fel vagyunk készülve.
Úgyhogy az, hogy mi ezen átmentünk, ez egy elképesztő pluszt adott nekünk összeszereltségben, szervezésben, angoltudásban. Én azért is bízom ebben nagyon, hogy lesz még ilyen jellegű folytatása, mert én nagyon nem akarom elveszteni ezt a hozzáállást, vagy nem akarom elfelejteni.
Hát adja Isten. Én azt gondolom, hogy a pavilon megépült, és tényleg minden visszajelzés alapján úgy tűnik, hogy egyértelműen sikeres ott a helyszínen is, és a pavilonok között azt mutatja, hogy a munka az el lett végezve, és jól lett elvégezve. Én szeretném megköszönni a mai beszélgetést, a témánk a Dubai pavilon, világkiállítási pavilonnak az építése, tervezése volt. Beszélgető társaim Váradi Balázs, Tóth Márton és Salap Endre építészek voltak. Nagyon szépen köszönöm a uraknak.
Mi is nagyon köszönjük.
És köszönöm szépen a hallgatóinknak is, hogyha végighallgattak minket.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.